Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. Ott tartottunk, hogy a kormányzat kimondott szándéka az elvárt adó valamilyen más forma a második fél évben.
A kormánynak merre felé van lehetősége lépni?
Én úgy gondolom, hogy a célszerű nem egy új adó nem bevezetése lenne, de mivel a társaságiról törvénybe történő beillesztésen a elvárt adónak nevezzük így változatlanul. Ez felvetett olyan problémát, hogy adott esetben a társaságnál a nem a jövedelme kerül adóztatásra. Elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy nem a társasági adó törvénybe iktatják be, hanem önálló adónemként alkotják meg. Lehet, hogy egyébként alkotmánysági szempontból elfogadhatóság kifogásmentesebb lenne az, hogyha egy önálló adóként alkotnák meg. Egyszerűbb lenne ezt a jogszabályt valószínűleg törvényt előkészíteni és megalkotni, de elképzelhető az is, hogy ugyanazon a módon, ugye eddig volt, beillesztik az adótörvényekbe, a társasági adóba, a személyjövedelemadóba, és ott adják meg a kimentési lehetőségeket.
De az nem okoz-e gondot, hogy megint év közben lesz változás, amit már azért eddig is kifogásoltak a szakemberek?
Gyakorlatilag ez visszamenőleges hatállyal nem tudják megtenni, tehát igazából akkor, hogyha ezt nem önálló törvényként alkotják meg, és azért lenne célszerű még egy oka mellett, hogy önálló törvényként, mert akkor nem kéne hozzányúlni a társasági adó törvényhez. Mert hogyha évközi módosítással a társasági adó törvényben, vagy a személyi adó törvényben iktatnák ezt be, abban az esetben meg kellene mondani azt, hogy ezt hogy kell megállapítani, tehát gyakorlatilag minden egyes vállalkozásnak évközi zárást kellene készítenie az általános, most hatályban lévő szabályok szerint, és ahhoz képest lehetne aztán majd megnézni a második fél évét, és annak az eredményét, hogy akkor ez az új adóalap megállapítással, hogy kell neki ezt megállapítani. Ha önálló adóként teszik meg, persze akkor is ugyanezeket a szabályokat meg kell tenni, de akkor lehet adott esetben mondjuk egy egyszerűsített, mondjuk kétféle, mint ahogy ismertük a múlt évben is az évközi bevezetésnél, egy záráshoz kötött, vagy egy arányosítási feltétellel megállapított szabálya, és kinek melyik a jobb, amelyik a kedvező, valószínűleg azt fogja választani, és az alapján fogja eldönteni. Tény az, hogy ez bonyolítani fogja bármelyik, akár önálló törvényként, akár a meglévőkbe beillesztve történik a megalkotásra, bonyolítani fogja a teljes vállalkozói körnek az elszámolását. És itt akkor még felvetődik még egy probléma, hogy azt is el kell dönteni, hogy mi lesz azokkal, akik mondjuk évvégén éppen nyereségesek, és nekik a társasági adó normál számítása szerint magasabb lenne az adóalapjuk, mint a elvárt adó szerinti számítással, hogy azoknál mit teszünk az első fél évvel. Hogy döntjük el, hogy most második fél évben képződött-e csak vesztesége, vagy egész évben veszteséges volt, mert lehet, hogy valaki első fél évben akár szezonális okok miatt is nyereséges volt, második fél évben veszteséges, de ugyanez lehet fordítva is, hogy a második fél évben veszteséges, egész évben nyereséges, és ezek a szabályokat ez biztos, hogy tisztázni kell, és ezt körültekintően kell végig gondolni a előterjesztőnek. Persze itt a érdekképviseletekkel folytatott viták biztos elő fognak jönni majd, mert hogy a gyakorlatban azért erre valószínűleg több példát tudnak az érdekképviseletek, a munkáltató érdekképviseletek, pontosabban a munkadó érdekképviseletek több valós okot tudnak felsorolni, sem mint adott esetben mondjuk a pénzügyminisztérium, bár nagy tapasztalata rendelkező, mégiscsak a gyakorlattól messzebb lévő szakemberei.
Fordulnak ebbe az irányba a kormányzat részéről, miért nem lehet megoldani ezt egyszerű ellenőrzéssel, adóellenőrzéssel?
Az elsődleges megoldás szerintem is inkább az ellenőrzés lenne, csak az ellenőrzés rövid távon ez nem megvalósítható. Jelenleg a adóhatóság létszáma, bár ebben az évben vettek föl új embereket, ez a 3000 fő körüli levélű létszám a megnövekedett feladatokhoz is sem elégséges, mert az ráfelelőzések, a vagyonosodási vizsgálatok ellenőrzései nagy valószínűleg lekötik a teljes kapacitást. Hogyha még bevonnák a veszteségesek fokozott ellenőrzését is, el kellene venni ellenőrzési kapacitást. Na most egyrészt én úgy látom, hogy az áfát ellenőrzésekből nem szabad elvenni, mert ott mindig nagy hiányokat állapítanak meg. Másrészt, és itt úgy gondolom, hogy elsősorban a részben politikai, részben pedig úgymond adózási fegyelem erősítése miatt bevezetett nagyobb számú vagyonosodási vizsgálat miatt onnan se fognak elvonni erőket, tehát akkor nem lehet ellenőrzéssel lesz rövid távon megalkotni. A célnak mindenféleképpen annak kell lenni, hogy még azon az áron is, hogy többletkiadással az adóhatóság revizor állományát kellene növelni, és valóban a veszteségeseket ellenőrizni, és megállapítani náluk becsléssel. És ennek előnye még az is lenne, hogy akinél tényleg a fiktív veszteség áll fönn, nem csak mostantól kezdve, hanem visszamenőleg is meg lehetne állapítani, és be lehetne szedni az eddig eltitkolt közterheket.
Kiderült az is, hogy 30 milliárd forint a kormány ezt az adónemet illetően. Ez akkor nagyjából áll ez az összeg? Ugye korábban volt 50-50-et találgatás, illetve pár 10 milliárd volt a találgatás, most már biztosan megvan, hogy 30 milliárdot szánt erre a kormány.
Hát én a kommunikációban úgy értettem, hogy ez 30 milliárd az első fél évre, amit a költségvetési tartalék zárolásából teremtenek meg, és a második fél évre meg az új adó bevezetéséből. Tehát az összességében az a kommunikált 55 milliárd, már nem is 55, hanem 60 milliárdnál vagyunk, tehát valamivel több. Erre igazából nem lehet való számot mondani, mert nyilvánosan nem publikálták azt, hogy a tervezés során társasági adó bevételben mennyit gondoltak beszedni az elvárt adóból.
De a veszteséges vállalkozások száma indokolja ezt az összeget?
Hát a veszteséges vállalkozás, hogy indokolja, nem tudjuk megmondani, ugyanis szintén nem ismert, nincs publikus adat arra nézve, hogy mennyi volt a veszteséges vállalkozások árbevétele. És mennyi volt azon belül még a, ráadásul az adólapcsökkentő, mondjuk eladott áruk beszerzési értéke. Ha ezek az adatokat nyilvánosan közzétennék, akkor erre vonatkozóan meg lehetne mondani azt, hogy ez valós volt ez a számítás, és lehetett ennyire számítani, legalábbis a 2005-ös adatok alapján, mert ugye a 2006 eredményét még nem ismerjük. Tehát ezeket a számokat kívülről megítélni úgy gondolom, hogy nem lehet, ez az adóhatóságnál rendelkezésre állnak, vélhetően a tervezéshez a pénzügyminisztériumnál ezt fölhasználták, általában honnan kapják a részletezebb adatokat, mert hogy máshonnan nem tudják beszerezni, és erre terveztek. Csak hát ez nem ellenőrizhető sajnálatos módon, mert ennek megítélésem szerint teljes körülön nyilvános adatoknak kéne, hogy legyenek.
Mire hivatkozott az Alkotmánybíróság, ami miatt megállapította, illetve hatályon kívül helyezte ezt az adónemet, és ezt mennyiben lehet felhasználni a következő változtatásnál majd a gyakorlatban a pénzügyminisztérium részéről?
Egyik fő indok az volt, hogy ez minden veszteségesre kiterjedt, függetlenül attól, hogy milyen okból veszteséges a vállalkozást, és nem adott, és ami a főleg az alkotmányosság kérdés volt, és ami alapján úgy látom, hogy azért döntött, hogy az Alkotmánybíróság nem jövedelmi vagy vagyoni helyzet szerinti adóztatást valósít meg ez az adószámítás, hogy nem volt módja a vállalkozásnak azt bizonyítani, hogy ő igen, veszteséges, de megvannak az okai, amik nem azért keletkeztek, mert hogy ő nem akar hozzájárulni a közterviselésre, nem akar társaságadót fizetni, hanem azért, mert ezzel kapcsolatosan adott esetben mondjuk beruházás valósított meg, annak az amortizációja jelentett neki, nem is biztos, hogy egy évre vonatkozóan átszervezés volt, átszervezés költségeiből adódtak, vagy netántán olyan tekintkedés, hogy piaci helyzete úgy romlott, hogy a piaci helyzetből az árbevétel csökkent, ugyanakkor a költségei azok megmaradtak, különösen a fix költségei nem csökkentek, és emiatt volt veszteséges. Számtalan lehetne még sorolni, amiket viszont az új törvényben, ha ezek kimentési okok lesznek, nagyon széles körűen taxatíve meg kell jelölni, persze lehetőséget kell arra is adni, hogy ezektől a taxatív felsorolásoktól eltérő egyéb ok vannak, a vállalkozásnak legyen lehetősége, ha úgy gondolja, hogy ez okozta veszteséget és csak átmeneti, hogy erre hivatkozva ne fizessen adót. Azt persze az adóhatóságnak ellenőrzéssel kell megállapítani, hogy ezek fönnállnak-e. Adott esetben úgy is, hogyha most hivatkozott rá, hogy nem fizet adót ilyen okok miatt, és ez mondjuk még fönnáll meghatározott idő után is, akkor adott esetben mondjuk visszamenőlegesen is megfizettetnék vele, mert ez egy nem valós hivatkozásnak minősülne majd utólagosan.
Az Alkotmánybíróság még csak ezután foglalkozik az egyéni vállalkozókat érintő elvárt adóval, ami ugye az SZIA törvényben szabályozott. Ők is mentesültek akkor a kormány döntés alapján, tehát ettől az adó nem től?
Amennyiben a kormány azt terjeszti elő a parlamentnek, hogy az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos szabályt is jön, elsői hatályon kívül helyezi, akkor az Alkotmánybíróság már ezt a vizsgálatot nem fogja elvégezni. Ugyan még úgy tudom, nem tárgyalta első olvasatban sem, tehát akkor az Alkotmánybíróság ennek a vizsgálatát, mint ahogy történt 1994-ben is ez már egy hasonló adónemben, vissza fogja utasítani, mert időközben megváltozott a jogi helyzet, és neki már nincs miről döntenie.
Köszönjük szépen Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét hallották. Ezzel véget ért az Adóinfó mai adása. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.